Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Folytatjuk a beszélgetést Márkus Zsolttal, a Jimmyfy cégcsoport vezetőjével. Nevezhetjük talán most válságos időknek a mai közgazdasági időket. A válság leküzdésének módja az lehet-e az, hogy olyan környezetbarát termékeket hoznak létre, ami az önök cégében megjelenik. Itt arra gondolok, hogy ezek nehezen át, mert azért kérdezem, mert egy nehezen át tudaton, nehezen áttörő termékek.
Tehát ketté választanám a dolgot, hogy a mi cégcsoportunknak nagyon diversifikált a portfólió, és az egyik cégnek az előnyei, az a másik cégnek a gyengessége, és így azért eléggé jól tudunk segíteni egymáson. De a válság az mindenkinek válság. Nem a válság alatt kell a leginnovatívabb megoldásokat kipróbálni, ez egy teljesen szerencsétlen helyzet, hogy ezzel az új háztartási igényes termékkel most jövünk, hát most készültünk el, de mint mondtam, másfél évvel ezelőtt el akartunk készülni, csak hát nem sikerült sok-sok oknál fogva. De az tény, hogy nem a világot kell legyőzni, csak a versenytársakat. Tehát, hogyha a versenytársaknál jobbak vagyunk, mert meg tudunk különböződni, mert versenyképesebbek vagyunk, mert kedvezőbbek a feltételek, akkor az rendben van. Nyilván van olyan üzletágunk, aki most szenved. Tehát a veresi paradicsom, ugye a 30%-os energiaköltség arányát nyilván nem tudja ugyanúgy működtetni, mint két évvel ezelőtt, mert az a költségsor, az tízszeresébe kerül most. Tehát nem tudunk 300%-os, meg 600%-os áremelést ezen a területen eszközölni, tehát ezért kell valamit változtatnunk. Ugye ez nekünk az első lépés, az a paradicsomot lecseréltük a szamócára. De hogy minden helyzetben, minden ilyen helyzetben a változás képesség az, ami, és a versenyképesség az, ami meg tudja tartani az üzemelést. És ebben én azt gondolom, hogy elég jók vagyunk, tehát elég gyorsan látjuk, hogy mi fog történni. Sőt, ugye maga az üzletág struktúránk is azért lett ilyen diverzifikált tevékenységlista, hogy abban biztosak voltunk, hogy ha az egyik üzletág a válságban rosszabbul teljesít, a másik az akár megáll nullára, a harmadik azért reméljük, hogy az még működik és segít a másik kettőnek. És ez így is történt a COVID elején is, ott a supply chain integrált, az ellátási lánc menedzsment cég az teljesen nullára állt, mert a nemzetközi logisztika teljesen nullára állt, most meg ő a leginkább termelő cég, mert a logisztika az szárnyal, a másik kettő üzletág meg visszaesés van már most, tehát már ott már recesszióban van mind a kettő. Az egyik még ráadásul rájön a TBRFV vírus is, ami iszonyatos nagy negatív hatással van, de az első láb, a legerősebb láb, az most a másik cég. Tehát diverzifikáltunk, és mellette nagyon változékony, vagy nagyon, nagyon gyorsan tudunk változtatni. Ez a mi üzemméretünkből is adódik, meg a szemléletünkből is adódik.
Nem leszek nagyobbak? Mit gondol egyébként a növekedésről?
Hát, mint vállalatvezető azt kell választanom rá, hogy a növekedés az alapeszenciája egy bármilyen vállalatnak az életében, hiszen ha megállunk, akkor utolérnek és lehagynak és legyőznek. Tehát ez az alap állapot, hogy előre kell menni. De nyilván a mi fókuszunk az más és más a különböző iparágban és üzletágban. Tehát az egyiknél mondjuk alig-alig akarunk növekedni, ott technológiát akarunk fejleszteni, a másiknál ott akvizíciót tervezünk, a harmadikban pedig ugye most az organikus fejlődést akarjuk előtérbe helyezni, tehát picit más a stratégiánk minden üzletágban, sőt, ugye vannak startupjaink, amiről nem szeretnék most beszélni, de ott azokból is lehet hirtelen termelő projekt, ki tudja, reméljük, hogy így alakul, de nem tudok egy általános elvet mondani, hogy na akkor most összességében a növekedés a cél. Van, amikor a növekedés a cél, van, amikor a defenzív stratégia a cél. Most éppen azt gondolom, hogy a válságban megnyílnak az ajtók, és lehet, hogy most nem fogunk növekedni, de most tudunk piaci rést találni, illetve a nem tudom 20-30 éve beállt piacokra belépni. Tehát, hogy azért a válság mindig nyitogatja a kapukat, ezeket jól ki lehet használni, és utána két év múlva exponenciális tempóval növekedni, vagy nagyon gyors ütemben növekedni pont emiatt. Tehát igen, egyébként azért nyilván az a célunk, hogy az üzemméretünket növeljük, most ilyen 8 milliárd körüli az árbevételünk, ez 6 évvel ezelőtti nullához képest azért ez szép fejlődés, minden profitunkat szinte visszatesszük a cégbe, tehát igazából arra lövünk, hogy tudjunk skálázni följebb, de nem az az elsődleges cél. Az elsődleges cél, hogy a problémákat megoldjuk, és életképes megoldásokat hozzunk létre.
Igen, és ez a probléma megoldás közé tartozik, az a környezetvédelem.
Igen. Az egy fontos szempont, 10 vagy 20 vagy 30 éves távlatban nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan fogunk éppen tiszta élelmiszert magunkhoz venni. Tehát mi most mérjük a vízminőséget, mérjük a mindent mérünk, és látjuk, hogy milyen szennyezettséggel vannak. Tehát szóval ugyanez a háztartási igényára is. Tehát látjuk azt, hogy milyen megoldások születnek, amiket abszolút nem ítélek környezetvédőnek, és hát hogyha ez egy pici cég kell, aki egy fricskát ad a nagyoknak abba, hogy vannak itt más megoldások, és akkor egy pici cég fogja ezt megcsinálni.
Mennyire terjeszhető ki a körforgásos gazdaság? Ez egy szép cél, meddig tart? Lehet kiterjeszteni?
Igen, erre az a válaszom, ha 10 év múlva, hogy én itt ülünk, akkor ez nem lesz kérdés, mert ha nem ilyen lesz az üzlet, akkor meg fog halni, vagy mi fogunk meghalni. Tehát én nagyon komolyan gondolom azt, hogy a környezetterhelésünk az 10-20-30 éves távlatban nem lesz fenntartható. És hogyha az üzleti szemlélet nem változik, akkor ez gyorsabban jön el. A technológiai fejlődésnek és a vállalati kultúráknak kell abba az irányba ellépni, hogy ez alapvető célkitűzés legyen, és úgy gondolom, hogy egyébként a fogyasztói edukáció az nagyon gyorsan meg fog történni. A mai fiatalságnál látom már, hogy ők nem akarnak olyan terméket venni, ahol ez a szemlélet nincs beépítve a termékbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ha 10 év múlva ugyanitt ülnénk, és ez a kérdés elhangzott, akkor nem ez lenne a válaszom, hogy hát reméljük, hogy meg fog változni a vállalatvezetőknek a gondolkodása, hanem az lesz a válasz, hogy az lesz fura, hogyha valaki nem így gondolkozik. Ha tudunk versenyképes megoldást csinálni és változtatni egyben, akkor az igazi siker.
Mit gondol a mostani, nevezzük úgy válságról, meddig tarthat ez?
Ez a válság nem 2 éve kezdődött, 2015-ben, amikor az USA a kínaiakkal szemben kvázi gazdasági háborút kezdett. Mi onnantól kezdve látjuk a globális piacon az inflációs hatást. Ugye az amerikai piacon 30-40 éve nem volt ilyen. Mellette azt is látjuk, hogy a személyes megtakarítások még mindig nem csökkentek olyan mértékben, hogy a kereslet visszaessen. Tehát egy nagyon fura helyzetben vagyunk, és én nem is vagyok makroelemző, meg nem foglalkozok ezekkel, egyszerűen csak a piaci helyzetet értékelem. Én azt gondolom, hogy itt politikai kérdés a gazdasági helyzet elsősorban, hogyha egy politikai megállapodás születik, vagy valamilyen megállapodás születne a vezető hatalmak között, akkor ez a válság legalábbis az egyik része gyorsan el tudna tűnni.
Tehát nincsenek fundamentális alapjai a válságnak, azt gondolja?
Ez egy...
A gazdasági értelemben fundamentális alapjai.
10 éves konjunktúrás helyzet után vagyunk, tehát nem mondanám azt, hogy nincsenek fundamentális alapjai, nyilván vannak, de azt is gondolom, hogy a legnagyobb problémákat, azokat meg lehetne oldani. És akkor utána jön a lufinak a kérdés, hogy mennyire volt felfújva a gazdaság, és mikor van ebből összeomlás vagy korrekció. A legfontosabb kérdés egyáltalán, hogy hány cég megy tönkre a következő fél évbe. Most még nagyon az elején vagyunk ennek, de meg lesznek a következményei ennek az energiaválságnak, és nem látom, hogy mikor lehetne ebből, vagy milyen ütemben lehetne ebből kilépni. Azt azért látom, hogy vannak haszonélvezői ennek, és a harc nem most indult 2 éve, hanem a harc 2015-ben indult az első antidömping vámokkal és különböző szankciókkal, amit az USA kivetett a kínai gazdaságra.
Az, hogy önben erő, belső erő dolgozik, ezt érezni itt ön mellett, ez mikor alakult ki, vagy ennek van-e valami gyökere?
Hát nem tudom. Én ezt nem látom, amit ön lát, én csak válaszolok a kérdésekre, úgyhogy gőzöm nincs. Ilyen voltam mindig, amilyen most vagyok, tehát nem.
Akkor mondok egy másikat, akkor azt mondta, hogy a mérnököket hosszan győzködni kellett.
Igen.
Arra, hogy más paramétereket vegyenek elő a fejlesztésnél, tehát vagy másra optimalizálják, más paraméterekre optimalizálják a terméküket. Hogy tűrték ezt? Ugye, mert nekik volt egy standard megközelítésük, egy eddig.
Így van.
És akkor jött egy ember, egy menedzser, aki azt mondta, hogy nem jó, így kell csinálni. Ön ezt honnan tudta egyébként, hogy kell csinálni?
Hát először is beálltam mosogatni, beálltam mosni, ugye ezt előtte nem csináltam, megkérdeztem a kortársakat, a férfiakat, aztán utána a nőket, akik az első számú célközönség, a 20-45-50 éves korosztály az első számú célközönség, és megpróbáltam megérteni, hogy milyen problémákkal küzdenek. És azt is megpróbáltam megérteni, vagy megpróbálom megérteni ilyenkor, hogy maga a világ az milyen irányban megy. És amikor megértettem, hogy a termékek között nagyon pici a különbség minőségben, de mindegyik egyféle célfüggvényre optimalizál, az az, hogy a hatékonysága milyen legyen, illetve jó nagy adag marketing van ezekben a termékekben, tehát ezt is be kell vallani, hogy egy háztartási higiénás terméknek a költésének sok-sok százaléka az marketing költség, akkor rájöttem, hogy én nem ezt tenném. Tehát én nem olyan terméket fejlesztenék, ami ha mi most elmegyünk, és koszos ruhát viszünk haza, akkor is a termékeknek a 99%-a vagy 95%-a tökéletesen kimosná a termékeinket. Hogyha olajos ruhába mennék haza, akkor nem biztos, de az egy nagyon pici százaléka a fogyasztói bázisnak. Tehát nem feltétlen kell az a mosási hatékonyság, az a teljesítmény.
Tehát túl erősek a szerek.
Igen, ami mellette meg iszonyatosan környezetszennyező. És ha iszonyatosan környezetszennyező, akkor az nem jó, mert az nem fenntartható hosszú távon. Na, és akkor itt jött az első konfliktus, amit mondtam a mérnököknek, a lányoknak, hogy hát, hogy figyeljetek, hát ezt tudjuk-e kommunikálni, el tudjuk-e magyarázni, tudunk-e olyan terméket csinálni, ami ebből a szempontból tökéletes, és hát nem tudtunk az elején, persze, meg sokszor kellett elmondanom, hogy miért hiszek ebben nagyon, de utána meg voltak a fogyasztói tesztek, meg voltak a célközönség tesztek, és mindenhol pozitív volt a visszajelzés, hogy igen, tényleg ilyen termékkel még nem találkoztak, ahol ez volt a cél, a fő cél, és nem az volt a fő cél, vagy nem úgy volt megfogalmazva, hogy igen, ez egy környezetvédő termék, de gyakorlatilag hát ezek ilyen látszat tevékenységek voltak. Az, hogy valaki papírdobozba tölt ilyet, hát az meg félúton van mondjuk az igazán környezetbarát, meg az abszolút környezetszennyező között, de egy nagyon nagy lépés, ami commerce termékké tud válni, egy standard termékké tud válni, nem egy niche termékké. Mert nincs piacon, van mondjuk egy utántöltős megoldás, aminek sok baja van, de legalább van egy környezetvédelmi megoldás. Csak ez nem tud elterjedni a nagy közönségnek. A mi megoldásunk az el tud terjedni. Tehát ezeket, amikor meghozzuk ezeket a kompromisszumokat, akkor végigmegyünk egy folyamaton, én személyesen végigmegyek egy tanulási folyamaton, megértem, hogy mik a fogyasztói igények. A hölgyek egyébként hát azt mondták, hogy nagyon praktikusnak kell lenni ezeknek a termékeknek, gyorsnak kell lenni, mert nincs idejük erre, a jövőnk miatt nagyon környezetbarátnak kell lenni, tehát végigmondták, hogy mik azok a fő szempontok, és nem nagyon láttam olyan terméket, ami ezekre optimalizált volna.
Hát ha jól értem, akkor tulajdonképpen azt a nagyon egyszerűnek hangzó igazságot valósította meg, hogy az embereknek olyan dolgot kell a kezébe adni, amire szükségük van.
Igen, egy pici jövő belátással együtt, igen.
Van egy a harmadik cégről nem beszéltünk, és olyan titokzatos neve van, a Supply Chain, tehát ellátási lánc szervező.
Igen, Dimex Supply ez a neve, igen.
Ez mit akar?
Ez nagy OEM gyártóknak, nagy vonatgyártó, szélturbinagyártó, gázturbinagyártó cégeknek ad el.
Ipari cégek?
Ipari cégeknek ad el alapanyagokat, a világ minden pontjáról szerzi be, és a világ minden pontjára adja el, és hát az úgynevezett C-típusú termékeket optimalizálja. Ez azt jelenti, hogy vannak ugye a stratégiai alapanyagok, amik a legfontosabb termékek, a legdrágább termékek, a leginkább komplex termékek, amik beépülnek ezekbe a nagy eszközökbe.
Mondjuk például még alumínium, vagy valami nem?
Megmunkált fémalkatrésztől, kötőelemen át, kábelkorbácson át, mindenféle beletartozhat ebbe. A lényeg az, hogy ne legyen stratégiai alap terméke a vevőnknek, hanem ez egy olyan termék, általában ezekből a termékből nagyon sok a tranzakció, de nagyon fókuszálnak rá, hogy a beszerzési vezetők, illetve a buyerek, azok azokra a termékekre fókuszálnak elsősorban, amik a nagy pénzt hozzák nekik, és ott próbálnak deflációt elérni, ott próbálnak hatékonyságot elérni, ott próbálnak mindezett TCO-t, a teljes ellátási láncra optimalizálni a költségszintet. Ezekre a kevésbé fontos termékekre nem fókuszálnak. Ezekre fókuszálunk mi, és ennek a menedzsmentjét oldjuk meg mi. És hát Amerikától, CIS régión át, Európán át, Indiába vannak vevőink, ahol ezek magas mérnöki hozzáadott tudással kezelt termékek, de nekik mégsem olyan fontosak, nekik ezek az alacsony értékű termékek, és erre optimalizálunk mi. Ez egy integrátori szerepkör, úgy hívják ezt, hogy supply chain integrátor. Magyarországon nem is nagyon tudok ilyen vállalkozásokat, egy-kettőről, de azért Nyugat-Európában és főleg az USA-ban ott azért ez rendszeresen működik.
Tehát magyarul beszállítanak nagy ipari vállalatoknak azokból a termékekből, amelyik idézőjelben nem annyira fontos neki, de szükséges.
Így van. Tehát ipari alkatrészek, nem karbantartási eszközök, hanem ipari termékbe beépülő, végtermékbe beépülő alkatrészek, amik nekik nem annyira fontosak, és akkor ennek a beszerzését, a minősítési rendszerét, a mérnöki hátterét, a logisztikáját, a teljes ellátási lánc menedzsmentjét mi vesszük át. Ez általában úgy szokott lenni, hogy egy-két rendeléssel indulunk, és akkor minél több terméket raknak ebbe a kosárba, és a végén akkor ezek ilyen nagyobb programokká növik ki magukat.
A mérnöki tudás itt abba kell, hogy valóban olyan a termék, az a termék legyen, amit kér a megrendelő.
Igen, tehát például egy kvalifikáció folyamán tudjuk, hogy milyen rendszernek kell megfelelni, végig kell menni a minősítési rendszeren, tehát vannak mérnökeink, akik ezt jól tudják csinálni. Ez adott iparágban és adott terméknél más és más lehet, sőt van olyan ügyfél, aki ezt ki is szervezi nekünk, tehát ő azt mondja, hogy ezeket a termékeket, ezek katalógus termékeknek nevezik, ezeket mi tudjuk kezelni, és akkor ezt kihelyezik a mi kezünkbe, mi pedig évről évre hozzuk nekik az elvárt OTD-t, on-time delivery-t, tehát a vevőkiszolgálást, készletet tartunk nekik, és ha ügyesek vagyunk, akkor még deflációt is tudunk nekik hozni, vagy valamiféle hatékonyságjavulást.
És ebben ennek mi volt az érdekes, amikor beszállt?
Hát ez egy nagyon nemzetközi környezet, tényleg nincsen Magyarországon ilyen. És hát az az igazság, hogy a múltimban ilyennel foglalkoztam, tehát ez adódott a lehetőség, hogy hát egyrészt a csapatomnak a fele jönni akart utánam, másrészt pedig hívtak a vevők, hogy gond van, meg szeretnék, hogyha dolgoznék velük tovább. Tehát igazából ez egy örökség, ez így indult, de hát azért nagyon izgalmas az, hogy mondjuk Indiában egy vonatgyárba egy magyar kis cég szállítja, nem tudom, az alkatrészeknek az X%-át, mondjuk amerikai, dél-amerikai mindenféle beszállítóktól, tehát azért ez egy elismerés a mi tevékenységünknek, de ugyanezt elmondhatom Kazasztánra, Ausztriára, Németországba, hogy azért sok olyan nagy OEM gyártó van, sok olyan nagy gyártó multi van, akik jönnek és segítséget kérnek.
A saját cégeiknél ezt ugye a háztartási anyagnál, a háztartási tisztítószereknél, vagy akár a mezőgazdaságnál tudják használni ezeket a tapasztalatokat? Ott is vannak valószínűleg
abszolút,
anyagok.
Abszolút, a globál beszerzési képesség, úgy mondják ezt az amerikai global footprint, tehát mindenhol megvan a tudásunk, ez egy iszonyatos nagy előny. Tehát amikor egy gépet veszek mondjuk a Powerpackba, akkor én tudok indiai, kínai és török és magyar gépet, meg német gépet is venni, mert megvan a tudásom, megvan a beszerzési tapasztalatom, van aktivitásom ott, tehát vannak nemzetközi tranzakcióink, tehát hogy igen, ez nagyon nagy előny, igen.
Amikor megkérdezik a gyerekei, apa, mit csinálsz, akkor mit mond? Ugye, ha jól emlékszem, 3 gyermeke van.
Hát igen, ők azért tudják, hogy mit csinálok, mert minden nyáron kötelező nekik dolgozni a különböző cégekben, és azért látják. Meg azért
korák elnézést.
16 évesek az ikrek, és 18 éves a nagyfiú, tehát már nem picik.
Igen.
Igen, tehát ők azért már végigmentek, ők tudják, de amikor be kell mutatkoznom, hogy mit képviselek, meg honnan jöttem, akkor nagyon nehezen szoktam elmondani, mert ugye annyira különböző dolgokat csinálunk, úgyhogy igen, visszatérve a gyerekekre, ők rendszeresen dolgoznak, fizikai munkát is végeznek.
Ezt ön írta nekik elő, hogy úgy mondjam, vagy maguk, apa, hadd menjek a cégbe dolgozni?
Hát ők szerettek volna dolgozni, szerettek volna tapasztalatot szerezni, az, hogy milyen területen mennek, azt én írtam elő, és az volt a fő szempontom, amik kicsik addig tanulják meg a munkaértéket, addig fizikai munkát végeztek, tehát beálltak levelezni, zöld munkát végezni, a nagyfiú volt már többször a háztartási igényes cégbe, a Powerpackba soron dolgozni, gép mellett dolgozni, tehát azt akarom, hogy tanulják meg igen a munkának az értékét, és aztán most már vannak olyan feladataik, amik kicsit komplexebbek.
És a cég hogy fogadja őket? Hogy ők hogy látják a céget?
Hát ez vicces.
Megjön a főnök gyereke, ugye?
Igen. Bocsánat. Kétszer olyan jól kell nekik teljesíteni, mondom nekik mindig, és akkor utána mindig megkérdezem, hogy mi volt, hogyan volt. Én azt gondolom, hogy ez normális dolog, tehát hogy minden hasonló helyzetben lévő szülő, mint én, meg kell, hogy tanítsa a gyerekeknek, hogy a munkának mi az értéke. Amikor fiatal voltam, én is mentem dolgozni, nem apának a cégével, nem ahol ő dolgozott, hanem egy vadidegen cégbe, de attól még elmentünk, és sokat tanultam. Nyilván a saját cégben ez egy picit másképp megy, de azért biztos nincs protekciójuk, mert az én gyerekeim ezt tuti.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Márkus Zsolt, a Jimmyfy cégcsoport vezetője volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, min múlik a siker, mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, mivel kell ma és a közeljövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Réthal Jígort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réthal Jígor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.